A Magyar Katolikus Rádió műsora. Velünk vannak. Teljességre hangolva.
Sémákról, azaz olyan belső mintázatokról beszélgetünk hétről hétre, amelyek gyerekkori hatásokra adott válaszokként élnek bennünk, és amelyekben valamilyen túlzás, fokozott érzékenység vagy erősebb reakció érhető tetten, ami megnehezítheti mindennapi életünket, kapcsolatainkat. Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Tóth Zsófia vagyok, és köszöntöm a sorozat gazdáját, Pál Feri atyát, mentálhigiénés szakembert.
Köszöntlek téged és az adás hallgató.
Persze igyekszünk választ adni arra is, hogy miként lehetséges e sémákat úgy kezelni, hogy abból gyógyulni tudjunk. Így is kapcsolódunk az előadásokhoz, amelyeket a MOM Kulturális Központban tartasz kedd esténként. Elégtelen önkontroll, elégtelen önfegyelem séma. Ennek kapcsán a családi kapcsolatrendszer, ezen belül pedig a gyerek családban mutatott megnyilatkozásai alkotják a vázát az utóbbi néhány adásunknak. És a múlt héten utaltunk arra, hogy ha úgy látja a szülő, hogy a gyerekével nehéz együtt élni, mert akár például a figyelem zavar jeleit mutatja, akkor fontos, hogy igyekezzünk rendszer szinten szemlélni a problémát, és ne csak a tünet. Lássuk. És volt az előadásodon ezzel kapcsolatban egy kulcsmondatod, miszerint nem a gyerekkel van a baj, hanem a baj van a gyerekkel. De mit is jelent ez egész pontosan?
Igen, próbáltam valahogy ezt a mondatot kitalálni, összeeszkábálni, hogy ezzel fölhívjuk a figyelmet arra, ami sokkal inkább kifejezi a realitást. Tehát, hogy nem a gyerekkel van a baj, hanem a baj van a gyerekkel. A gyerek tulajdonképpen tünethordozó, nagyon sok esetben tünethordozó, ráadásul nem pusztán csak a saját személyiségének, a gyöngeségének a tünetét hordozza, vagy instabilitásának a tünetét hordozza, vagy a saját zavarodottságának a tüneteit mutatja, hanem a gyerek, és akkor hagy hozzak egy másik kifejezést, amit szintén megszültünk néhány héttel ezelőtt, hogy a gyerek a társadalom kis megszakítója, biztosítéka, ami kiolvad, megszakad, és a gyereken látjuk, mert hogy ő a legérzékenyebb, bizonyos szempontból a leggyöngébb pont, azt, hogy milyen zavar van a társkapcsolatban, apa-anya férj-feleség kapcsolatában, ami tükröződik a gyerek érzelmi és lelki világában, de aztán a családi kapcsolatrendszer kóros egyensúlya is megjelenhet tünetek formájában, a gyerek magatartásában, de akkor menjünk még tovább, adott esetben egy közösségnek, vagy magának a társadalomnak a túlfeszítettsége, a túl gyors tempója, a meg nem állása, a tárgyközpontusága, és a többi, mind lecsapódik a leggyengébb láncszemnél, és ezért neveztük a gyereket így, hogy ő a társadalom kis megszakítója, olyan, mint egy biztosíték, ami kiolvad, és ahogyan azt tartjuk logikusnak, hogy amikor az autóban vagy a lakásban egy biztosíték kiolvad, és egyszer csak elmegy a fény, nagyon látványos zavar támad, valamit kell csinálni, akkor nem a biztosítékra leszek mérges, nem a kis megszakítóval vagyok dühös, hogy mit képzelsz te, hogy te vagy az oka annak, hogy itt most nincsen fény, éppen fordítva van valami, olyan terhelés jelent meg ott az autóban, vagy valami olyan terhelés jelent meg a házban, amit a kis megszakító jelez. A biztosíték mutat, és hálásak lehetünk neki, hogy ő egy olyan zavart mutat, ami utal arra, hogy itt egy tágabb összefüggésben, rendszer szintű szemléletmódból kiindulva felfedezhetnénk valamit, vagy valamiket, amin érdemes lenne változtatni. És persze azért vagyunk nagyon együttérzőek a gyerekkel, de persze a szülőkkel, mindenkivel, de itt most konkrétan és határozottan a gyerekkel. A gyerek védtelen, sok mindent nem tud megtenni magáért, amit egy szülő meg tud tenni magáért, És azért is éppenséggel, mert kiszolgáltatott és fejlődik, az a baj, ami megjelenik az életében, az bizony a személyiségét formálja és alakítja. Az nem csak egy szálló vendég adott esetben, hanem beköltözik hozzá, és bizony strukturális zavarokat is előidézhet.
Amikor a gyerek kicsi, 2-3-4-5 éves, akkor sokszor úgy érzi a család, hogy a gyerek irányítja az életüket, olykor szinte uralkodik a családon, de mennyire lehet reális benyomás ez a szülő részéről, hogyha már rendszer szintű gondolkodás?
Mi történik? A gyerek például hisztizik, a gyerek toporzékol, a gyerek nem beszél, magába húzódik, vagy dühöng, vagy agresszív, vagy bántja a kistesóját, vagy nem tud odafigyelni a leckéjére, szólunk neki, és nem hajlandó megtenni, ragaszkodik bizonyos számára fontos dolgokhoz, azt, hogy csak úgy lehet, hogy csak azzal a macival hajlandó, és azt vinni is kell mindenhova, és nem ragozom a sok-sok tünetet vagy jelenséget. Erre mi nagyon könnyen azt mondjuk, hogy micsoda lehetetlen módon viselkedik a gyerekünk, rosszabb esetben magát a gyereket kezdjük el minősíteni, hogy rossz vagy, valójában pedig sokkal inkább mondhatnánk azt, hogy a gyerek a maga eszközeivel megmutatja azt, hogy nála valami nehézség támadt, ez a nehézség általában nem is konkrétan abban a pillanatban, vagy arra a helyzetre vonatkozó nehézség, hanem ott jelenik meg, ott tör felszínre, annak a nehézségnek, zavarnak, sajátos magatartásformának a gyökerei nyilván egy folyamatot látva előbbre nyúlnak korábbi életszakaszokhoz, és akkor a szülő, aki tehetetlen egy ilyen helyzetben, egyébként legyünk nagyon együttérzők, érthető, hogy tehetetlen, hiszen lehet, hogy ő maga is hiányokat szenvedett gyerekkorában, abban a gondoskodásban, ami miatt ő most igazán kompetens szülő tudna lenni, tehát ő nála is ott van a zavar, csak ő szülőként éri meg ezt a zavart, és mit lát és mit mond, hogy ez a gyerek neveletlen, nem figyel, rossz, és a többi, és a többi. Valójában sokkal inkább azt kellene mondani, hogy a szülő a gyerek érzelmi hullámzásait, jelenségeit, tüneteit, magatartásmódjait nem képes érzelmileg befogadni, azokat elviselni, azokat elhordozni, őt megnyugtatni. Ezt hogy is fogalmazhatnánk? Hogy tulajdonképpen a szülő érzelmi önszabályozása nem elég hatékony. És miután a szülő érzelmi önszabályozása nem elég hatékony, ezért a gyerek legapróbb jeleire is hatalmas mérvű
amplitúdokkal reagál.
Amplitúdokkal, reakciókkal, düvel, haraggal, rácsap, megveri, ordít, és a többi. Így jutottunk el oda, hogy tulajdonképpen nagyon sok szülő, amit a gyerekével tesz, ahogyan reagál a gyerek magatartására, erre azt mondja, hogy nevelés. A gyerek hasonló magatartás formáira azt mondja, hogy neveletlenség. Miközben tulajdonképpen a szülő az, aki ebben a helyzetben kompetensebb kellene, hogy legyen, ezért tulajdonképpen a szülővel kellene foglalkoznunk, döntően és alapvetően, nagyon is a szülő mellé állva, de nem abban, hogy együtt szidjuk a gyereket, hanem abban, hogy hogyan tudna a szülő stabilizálódni, az érzelmi önszabályozásában biztosabb talajra kerülni, hogyan tudná a szülő az egyensúlyát jobban föntartani, miközben az élet nem könnyű, hogyan tudná a szülő a saját szükségleteit késleltetni, miközben meg tudja tartani hosszú távon az egyensúlyát, mert ha ez így lenne, akkor a gyerek néha a szülő számára szélsőségesnek tűnő magatartás formáit is képes lenne hordozni.
A hordozás az azt jelenti, hogy képes vagyok elviselni, anélkül, hogy a saját érzelmi biztonságomat megszüntetné ez, hogy a gyerekem adott esetben sír, vagy éppen kiabál, vagy valami miatt a diszkomfort érzésének ad hangot. Az elhordozás ezt jelenti?
Igen, ezt jelenti. És azt jelenti, hogy képes vagyok őrá hangolódni, megérteni, megérezni, átérezni, intuitív, jó szülői érzékkel, anyai és apai ösztönnel, ahogy ezt szokták mondani, valahogyan megsejteni, hogy mi is volna az a válasz, vagy mi volna az a kezdeményezés, az az akció, ami a gyerekem számára igazán jó lenne. A probléma ugye az, hogyha a szülő túlságosan is el van foglalva azzal, hogy a saját egyensúlyát megteremtse, hogy az alapvető energiái nem arra fordítódnak, hogy a gyerek szükségleteire hangolódjon és megpróbálja megérezni, hogy a tünet mögött tulajdonképpen milyen igény, szükséglet, hiány, vágy van a gyerek részéről, amit ebben a formában fejez ki, mint egy kiszolgáltatott és kevésbé kialakult lény. Ha a szülő szinte minden energiáját a saját érzelmi életben maradására kell, hogy fordítsa, akkor persze, hogy tulajdonképpen az történik, hogy alapvetően magánál van, magára hangolódik, és ezért a gyerek még nehezebb helyzetbe kerül, hiszen már most is azt igényelné, hogy valaki ráhangolódjon, valaki felfedezze esetleg azokat a szükségleteit, amelyeket ő maga meg se tud fogalmazni.
Hanem mert csak, gyerek.
Mert gyerek, mert nincsenek is szavai, mert pici hozzá. Tehát rá is szorul, hogy a szülő hangolódjon rá, de hogyha ez nem történik meg, tehát a zavarra még egy olyan reakció érkezik, ami a zavart és annak a hátterét csak elmélyíti, akkor persze, hogy egy még szélsőségesebb, vagy krónikussá váló magatartásforma jelenik majd meg, amitől a szülő persze még kétségbe esettebb lesz. De itt megint hagy hangsúlyozzak valamit, ez pedig az, hogy szó sincs róla, hogy ez a helyzet, hogyha rendszer szinten és folyamatokban gondolkodva nézzük, akkor abba az irányba vinnénk a szót, hogy na hát akkor a szülőket kell szídni. Hát éppen ellenkezőleg, hogy éppenséggel azt látjuk, hogy a gyereknek nem egyszer azért jelenik meg az életében a zavar, mert már a szülő életében is volt egy hosszan hordozott zavar, hát hiszen a szülő nem jó kedvében, tudatosan és akaratlagosan nem képes a megfelelő érzelmi önszabályozásra, hanem föltehetően azért, mert annak az alapjai nála is sérültek, amikor ő volt pici magzat, csecsemő és a többi, tehát ezért éppenséggel kiáltvány a szülők mellett, aztán kiáltvány a pedagógusok mellett, meg a szakemberek mellett. Lássuk azt, hogy hogyan jön létre társadalmi összefüggésekben valami zavarodottság, és azzal biztos nem lesz jobb a helyzet, ha valaki, aki valamiféle fölényben vagy hatalmi helyzetben van, elkezdi szídni, vagy rászól valakire, aki egy adott helyzetben, vagy egy adott összefüggésben éppen a kisebb hatalmat birtokolja. Tehát annak biztos semmi értelme, ha most a gyerekek értelmében pont azokra a szülőkre kezdjük el ráhúzni a vizes lepedőt, aki már maga is éppenséggel nagyon szenved attól, hogy hogyan és miként is bánjon a saját gyerekével.
Igen, azért nagyon nehéz ez a helyzet, mert hát olyas valaki kellene, hogy támaszt jelentsen a gyereke számára, aki bizonyos megközelítésből maga is támaszra szorul.
Pontosan így van. És ezért a kezdő lépés az az, hogy a szülő el tudja ismerni, be tudja látni, hogy tulajdonképpen nem azt, hogy ő a rossz, vagy hogy nála van a hiba, vagy hogy ő az oka mindennek, nem, hanem hogy ő fejlődésre szorul. És ha azt szeretné, hogy a gyereke fejlődjön, akkor neki kéne most elkezdeni. Ha azt akarjuk, hogy a gyerek belássa, hogy egy olyan magatartás formát kezd begyakorolni, ami a környezete számára nem jó, akkor ennek az első lépése, hogy a szülő belátja, hogy éppen egy olyan magatartás formával nevel, ami éppenséggel hosszú távon nem lesz jó. A gyerekének biztos nem, és ennek kapcsán őnek is sem. Tehát tulajdonképpen a legtöbb szülő, amikor valamilyen változást, valamilyen belátást, valamilyen megújulást, valamilyen fejlődést vár a gyerekétől, akkor majdnem mindig azt mondhatjuk, hogy ezt saját magánál kellene kezdeni. és ezért van szükség arra, hogy a szülőt erősítsük meg, és hogy a szülő, mert hogy kompetens, hogy meg tudja erősíteni magát, hogy újból és újból föltegye azt a kérdést, hol vannak az én erőforrásaim, az én érzelmi biztonságomat hol tudom megtalálni, hol tudok megerősödni, hogy tudok biztonságban lenni, hogy tudok én a saját belső békémhez eljutni, és a többi, és a többi. Ezért például gyóntató papként nem egyszer, amikor azt hallom, hogy egy szülő szídja magát egy gyónási helyzetben, akkor például azt az elégtételt adom, hogy aludja ki magát. Vagy hogy azon gondolkodjon, hogy honnan kaphatna egy picit több segítséget a környezete részéről. Hogy hát, ha kaphatna, de esetleg ő annyira perfekcionista, maximalista, hogy mindent ő akar, és tökéletesen akarja, és már azt is szégyennek találná, hogy segítséget kér, mert hogy akkor az derül ki, hogy ő nem bír a gyerekekkel, hogy milyen nagy lépés például az, amikor egy szülő, egy anya vagy egy apa azt tudja mondani, hogy na hát, esetleg fizetek néhány ezer forintot, akár egy gimnazistának, vagy egy egyetemistának, aki nagyon fog ennek örülni, és ő majd most rendet fog nálunk rakni, és ki fog nálunk takarítani, vagy pedig elmehetünk egy vasárnapon, vagy egy szombaton, apa, anya, férj és feleség, és lesz valaki, aki vigyáz a gyerekre, a gyerekekre, hogy de nagy dolog ez, amikor egy szülő meg tudja becsülni magát, mert éppenséggel ez a legjobb talaj kiinduló pont arra, hogy meg tudja becsülni a gyerekét akkor is, amikor ő a zavarodottságnak a jeleit mutatja.
Beszélgettünk a szülők nehézségeiről, a szülő saját szorongásáról, de vajon az szükségszerű, hogyha a szülőnek önmagával, hát vannak küzdelmei, akkor ez valamilyen módon lecsapódjon a gyereken? Vagy ez elkerülhető?
Egészen természetes az, hogy a szülő ugyanúgy ember, mint a gyereke, vagy a gyerekei. Tehát egészen nyilvánvaló, hogy nem kell tökéletesnek lenni, és hogy az életnek valahogy az is egy szépsége, ahogy például az immunrendszerünk, hogy jól ki tudjon fejlődni, elég komoly mennyiségű piszkot kell megennünk, és valahogy magunkba tömni, azért, hogy egyáltalán ki tudjon egy egészséges immunrendszer fejlődni. Ezért az egészséges növekedéshez nem arra van szükségünk, hogy valami tökéletes, hiba nélküli közeget biztosítsanak számunkra, szó sincs róla. Hiszen éppenséggel a belső erőforrásaink nem egyszer egy-egy nehézség kapcsán kezdenek el fejlődni, vagy tudunk olyan magatartásformákat, válaszokat, megoldási stratégiákat, megküzdési módokat magunkban kifejleszteni a nehézségek kapcsán. De azt lehet mondani, hogy az élet éppenséggel szokott annyi nehézséget biztosítani, amennyire szükségünk van, mint hogy ezt mondanám, hogy annyi por, meg annyi piszok, és éppen van, amennyire szükségünk van, tehát nem muszáj még koszt, meg szemetet bevinni a lakásba, még pluszba, hogy az immunrendszerünk jól fejlődjön. Éppenséggel egy apa, meg egy anya, ha úgy elég jó apa és anya, akkor pont fognak mutatni annyi gyengeséget, zavart, éretlenséget, fejletlenséget, fáradtságot, amennyi egyébként nem is árt egy gyereknek. Tehát ebből a szempontból ez megint valamiféle maximalizmus vagy perfekcionizmus, akkor egy szülő azt várja el magától, hogy tökéletes legyen, mert azt gondolja, hogy erre van szüksége a gyerekének. Egyáltalán nem. Például sokkal-sokkal nagyobb szüksége van egy gyereknek a tökéletes szülőnél arra, hogy lássa, hogy a szülő mit tesz, a következetlenségével, a saját gyarlóságával, a saját gyöngeségével, a saját esendőségével.
Tehát, hogy a szülő a saját küzdelmeivel hogyan dolgozik?
Pontosan így van. Hát azzal is mintát ad. Hát éppenséggel, mert hogy az életből nem vehető ki a gyengeség, a gyarlóság, vagy az, hogy néha bűnöket követünk el, hát akkor a gyerek éppenséggel a legérzékenyebb szemmel fogja nézni, hogy mi van, amikor apa valamit rosszul mond. Amikor anya téved, amikor a szüleim nincsenek jól, hogy csinálják? És amikor azt látja, hogy a szülei jól csinálják azt, amikor valamit nem tudnak jól csinálni, hogy ha valami zavaruk van, valami nehézségük van, akkor nem egymás torkának esnek, de közben nem rejtik el, hogy itt most valami nehézség van, esetleg ezt a helyzetet nem tudják most megoldani, de tudnak együtt élni egy megoldhatatlan nehézséggel, hát ennél jobb örökséget nehéz elképzelni.
Az is elhangzott az előadásodon, ami nagyon megragadott engem, hogy amikor egy szülő a saját gyarlóságát, tökéletlenségét nem tudja elfogadni, akkor az olyan módon csapódik le a gyereken, hogy a gyerektől mindenben a lehető legjobb teljesítményt várja el.
Igen, egyrészt utalhatunk az előbb elmondottakra, nagyon gyakran szülőként azt várjuk el a gyerekeinktől, amit mi magunk a magunk életében, a magunk módján, felnőtt módra nem tudunk megoldani, szabályozni, kontroll alatt tartani, ezért tehát elvárjuk a gyerektől azt, hogy ne okozzon nekünk problémát. Azért, mert a saját problémánkkal nem tudunk mit kezdeni. Ezt aztán pedig úgy fogalmazzuk meg, hogy probléma van a gyerekkel. Valójában sokkal inkább azt lehetne mondani, hogy nem a gyerek tesz engem bizonytalanná, hanem a saját önszabályozásom elégtelensége, az egyensúly vesztésre való hajlamom tesz engem bizonytalanná, és nem a gyerekem.
Tehát kellő stabilitás, ami talán legfontosabb ahhoz, hogy egy családban a kapcsolatrendszer megfelelően működjön, és az önreflexióra való kellő nyitottság vagy tapintat a saját küzdelmünkkel?
Igen, és amit még érdemes volna hangsúlyozni, emellett, amit mondtál, a férj-feleség közti kapcsolatnak a stabilitása. Ami, hogyha látjuk 5-10-15-20 éves házastársi kapcsolatokat, éppen a gyerekek születésével összefüggésben, természetes módon egyébként nyilván az édesanya nagy erőkkel hangolódik a gyerekére, próbál jó anya lenni és az összes többi, de ez nem egyszer túlságosan is elvonja őt a társától. Márpedig, ha a társ kapcsolat alapjai megrendülnek, és már csak egymás mellett él két individuum, már csak két szemét látunk, hogy valamiképpen külön-külön küzdenek az élet nehézségeivel, és éppenséggel együtt laknak, vagy egy gazdasági közösségben élnek, akkor tulajdonképpen egy olyan alapvető erőforrás hiányzik a szülők egyensúlyához, ami pedig a család stabilitását alapvetően meghatározza. Tehát azt lehetne mondani, hogy hosszú távon érdemes bizonyos energiákat éppenséggel akár még a gyerekek rovására is a társkapcsolat érzelmi hátterének a föntartására, biztosítására, a szenvedély föntartásának, a stabilizálására fordítani, mert az sokszorosan vissza fog térülni, meg fog térülni, vissza fog forogni a szülő-gyerek kapcsolat szempontjából.
Hogyan értelmezhetjük úgy sebzettségeinket, hogy általuk gyarapodni, növekedni tudjunk? Erről beszélgettünk Pál Feri atyával, mentálhigiénés szakemberrel. Adásunkat ismét meghallgathatják a világhálón, a www.katolikusradio.hu oldalon. Akik pedig Pál Feri előadásaira kíváncsiak, azok kedd esténként a MOM Kulturális Központba látogassanak el. Adásunk végén megköszöni figyelmüket a szerkesztő Tóth Zsófia és a sorozat gazdája
Pál Feri.
Thank you.